Olaszok. A nem létező, a kettészelt és a fára mászó mesék. Italo Calvino. Eleink. Egy író nem azért ír kiagyalt tanmeséket, hogy pusztán csak elszórakoztasson. A 20. században ennek mindig eléggé határozott gondolati célja van. Valamilyen némelykor kissé elvont tanulsága. Nem könnyű megírni az eféléket, mint a teremtőnek, vajákos mesternek húst varázsolni az élettelen csontokra. Hol az alapötlet bizonyulhat halványabbnak, mint a hozzáköltött történet, hol az utóbbi marad merő illusztrációja a társadalmi, erkölcsi vagy bölcseleti mondanivalónak. Nem mindig és nem mindenkinek sikerül ez a bűvész mutatvány olyan remekül, mint például a Candide írójának. Arról nem is beszélve, hogy azért bevallom, Voltaire történelem-filozófiai iróniája általánosabb érvényű és fájdalmasabb képet rajzol az emberi élet viszontagságairól, mint Calvino három kis regényt egybefoglaló könyve, az Eleink. Nyilvánvaló, hogy a leghalványabban sikerült közülük a második, a kettiszelt őrgróf. A történelmi múltról van szó, a lovakkor alkonyáról, siába a sok ötlet, korrajz. Valójában csak az ismert közhelyet hámozhatjuk ki a harcokban ágyúval, pontosan középen kettévágott őrgróf fantasztikus esetében. Az egyik a rossz, a környékbeliek gonosznak is hívják. A másik a jó lélek, jóságosnak nevezik. Így is cselekszik a két fél ember, aki falábat erősít a lovára, s a maga derekára, hogy nyeregbe tudjon szállni. Calvino sajnos erőlteti az ötletet. A fél emberek mindent félbevágnak, ami útjukba kerül, virágot, levelet, fát, madarat, csirkét, ha tehetnék, az embereket is. A gonosz csúnya, durva dolgokat művel, retteg tőle a vidék. De egy idő után föltűnik a jobbik része is, s az még a leprásokon is segít. Mind a ketten szeretnének megházasodni, de a szegény naív kislány, akinek azért megvan a magához való esze, tart tőlük, ezért húzza halasztja az egybekelést Medárdóval, akár a gonosz, akár a jóság kéri a kezét. Kanyarog a történet, várom a végkifejletet, és az persze nem lehet más, mint hogy egy szörnyű párbajban a két féltest vérerei, izmai, tagjai újra egyé válnak. Az orvosok addig gyógyítják a súlyos sebesültet, míg visszanyeri egészségét, itt szó szerint, emberségét, melyben a jó és a rossz elegyedik, harcban áll egymással, s hol az egyik győz, hol a másik, s végül Pamela is vállalja Medárdóval a boldog Frigyet. Kissé lapos bölcsesség. A harmadik, a könyv utolsó története, már a francia forradalom, Diderot, Voltaire, és végül Napóleon idején játszódik, valamivel összetettebb, s több asszociációra készteti az olvasót. Arról van szó, hogy a délolasz gróf nagyobbik fia, Cosimo, egy apai fenyítés után fölmászik a fára, s ott is marad öregkoráig, amíg egy léggömbön föl nem száll az égbe. Az erőltetettség itt is előbb-utóbb kellemetlen helyzetbe kényszeríti Calvinót, hiszen lehetetlen majdnem 300 oldalt megtöltenie egy fán élő civilizált ember erre-arra kanyargó históriájával. Rengeteg dolgot kell kitalálni, amely nem szerves része ennek a sajátos Robinsonádnak. Így lesz Cosimo először mókus prémes vadember, aztán minden mesterséghez értő ügyes kézműves, majd írni is nagyszerűen tudó intellektuál, aki könyvtárnyi művet olvas el, főleg a fölvilágosodás irodalmából. Mindezt úgy, hogy fogadalmához híven sose érintse talpával a földet. Ez nem csak Cosimo, de az író hóbortja is. Végül eléri a szerelmi szenvedély. Talál magának egy gyönyörű nőt, aki hajlandó vele a fán tölteni néhány évig a szerelmes éjszakákat. Majd persze vége szakad a boldogságnak, s megint csak az ilyen kapcsolatoknak a nem sok újdonságot adó, szokásos elromlásáról olvashatok. Hátra van még a szabadkőműves epizód, majd a napóleoni eszmékkel és francia katonákkal való együttműködés, a forradalom vívmányai fonákjának a megismerése, a betegség és az égbetűnés. A parabola nem válik egyé valamilyen gondolattal, elvi fölismeréshez sem visz közelebb. Mit kívánt Calvino sugalni? Vissza a természethez? Ezen túl vagyunk. Ragaszkodjunk a forradalmunkhoz, kerül, amibe kerül. Talán a szekták monomániás életvitelét látom itt pellengérre állítva. Cosimo egyszerűen félnótás hős, hiába akarja Calvino a rendkívüli embert megalkotni. Azt hiszem, nem is hit abban, hogy ez sikerülhet neki. Tehát a hiába való lázadást példázza ez a fán töltött élet. Ebben sem lehetünk biztosak, mint abban sem, hogy Calvino valamilyen furcsaságot, kuriózumot szolgált föl az irodalmi ínyenceknek. Szerencsére a harmadik regény, a könyvben az első, a középkort veszi szemügyre a maga különlegességeivel. Calvino nem kímél meg a naturalista, sőt, kegyetlen részletektől sem, és ebben igaza is van. Ehhez találja meg a metaforát a nem létező lovag alakjában. Ez mindig tetszett nekem, amióta csak újra meg újra elolvasom. Itt a példabeszédet nem kell magyarázni, mondja az a magáét. Mert mi mást jelenthet egy hófehér páncél, mely üres, melyben nincs emberi lélek vagy test? Mi mozgatja? Mi teszi a legnagyobb harcossá ezt az üres, kongó páncél halmazt? Calvino azt mondja, a koncentráltság, a fegyelem, pedig éppenséggel a szokások, az elembertelenedett formalitásokhoz való merev ragaszkodás allegóriája a lovag. És ez már korszerű, máról szóló bírálat. Egy civilizáció leleplezése, melyben a viselkedés, és főleg a látszat, igen, a látszat tölti ki az egész életet. Calvino is szenvedett tőle a látszattól, amely annál tekintélyesebb, minél kevésbé áll mögötte valaki. A nem létező lovakban kétség kívül az a Calvino írói erényeit csillogtató mozzanat, amikor Agilulfo felszabadítja a medvék ostromolt a várat, s benne a magányos várúrnőt. Az asszony hálája természetesen a hálószoba tengerszéles ágyában tetőzne a csillogón megjelenésű lovaggal. Csak hogy neki meg kell törnie a páncélját gombolgató nő elragadtatását. Fölpattan az ágyról, és az erkélyre tessékeli a vágyakozó némbert. Nézd csak, milyen isten ilyen szép a teli hold! A lovag végül is eltűnik valahol, a gazdátlan páncél részeit halomba dobálják. Buddhista ismeretek legyintették volna meg Calvinót? A világ tiszta illúzió. Nem létezik, hogy a lovag se létezett soha. És a másik két kisregény se beszél másról, mint erről az illúziófosztásról. Így már a kettészelt őrgróf és a fára mászó báró fantazmagóriája is az őt megillető helyre kerül. A nukleáris vers. Giuseppe Ungaretti, Mérték és titok. Ezt a verset olvastam először Ungarettitől. Mint ez a kő a San Michélén, olyan hideg, olyan kiszáradt, olyan dacos, olyan tökéletesen élettelen. Mint ez a kő, olyan a sírásom. Senki se látja. Élettel törlesztjük a halált. Coma questa pietra, ha jól emlékszem az olasz eredetire. Akkor azt gondoltam, nem kell, de nem is érdemes több verset megismerni ettől a különleges nagy költőtől. De aztán következett a még nagyobb szívenütés, a világhírű kétsoros, az abszolút lefordíthatatlan, mint a vándor éji dala. Millumino dimenzo. A reggel, s számtalan reménytelen magyar változata. A megvilágosodom a végtelentől. Az átvilágít a mindenség, meg a többi. Ez a nukleáris vers, a tovább nem bontható részecskék mélye. Minden fordítás lehetetlen, ügyetlen, egyoldalú. A csupa latinból származó olasz szó egyszerűbb, s egyben többszörösen átvittebb jelentésű, mint a túlságosan konkrét, s csak egyfélét kifejező magyar szöveg. Ráadásul ezzel a két sorral, amely egyúttas valójában két szó, ha a járulékokat nem számítjuk, mélyen benne vagyunk Ungaretti világában, vagy inkább világszemléletében, világérzetében. Ez a költészet nem szól másról, csak arról a metafizikai lehetetlenségről, hogy a szerencsétlen véges lény, ez a kreatúra, mert Ungaretti hisz a teremtésben, tehát teremtménynek tekinti magát, a végtelenre, a mindenségre áhítozik. Unamunónak, az ismert spanyol filozófusnak a Tragikus életérzés című könyve jut eszembe. A katolikus gondolkodó alapjában véve tudja, hogy az emberi lény nem lehet halhatatlan, mégis ezerféle módon akarja megtalálni, s úgy véli néha, ez sikerül is, az örök létet. Persze, hogy tragikusnak érzi a létünket. Pilinszkinek is ez a baja. Szólj, rovarok arája, ha örök létre születünk, miért halunk meg hiába? Minden vagy majdnem minden attól függ, kinek mi a hite, fölfogása. Ungaretti minden verse arról panaszkodik, vagy dicsekszik. Az nem lehet, hogy pedig csak azt kellene egyszer tisztáznia, az individuális öröklétben hisz, vagy a kozmikusban. Mert itt a vallásos félreértés, sőt, félremagyarázás, a szellem, mint a lét minden dolgát lényét betöltő, alakító energiája végtelen, a külön egyedi létezések csak örök átalakulásukban jelennek meg. De Ungaretti még képtelenebb megszállottság áldozata, mint költő. Végletes múzsája arra kényszeríti, hogy mindent egyetlen szóban, képben, kiáltásban mondjon ki. Mintha lehetne örökké ilyen tömörség az emberi beszédben. Sőt, mintha lehetséges volna, hogy elég erős az ember, az ihlet úgy beszélni, mintha hallgatnánk. Halálos, gőgös csönd és megnevezés egyszerre. Egy szó, egyetlen kép, hasonlat, mázsás terhet hord, maga alá nyomja az olvasót. Ezért csupa egymás alá írt szó, rövid idő tartam az Ungaretti mű a legnagyobb csúcsokon, s ezért ismerős, átlagosan jó költészet a hosszabbra elszabadult versekben, ciklikus vallomásokban. Amennyire megpróbálják az előbbiek, a rövidek, a fordítókat, nagyon jó tolmácsolások és nagyköltők is vannak köztük, Csorba Győzőtől, Jékeli Zoltántól, Lakatos Istvántól, Lator Lászlótól, Rába Györgyig, Lőrinci Lászlóig, Nemes Nagy Ágnesig, Szabó Ferencig, Vörös Sándorig és másokig. Annyira egyszerűbb a dolgok az olyan versekben, mint a Piéta, a Káin, a Nap-nap után és a többiek. De általánosságban úgy érzem, jóval alkalmasabb a magyarnál, sokkal elvontabb igékkel és főnevekkel építhető olasz mondat az Ungaretti lírára. Ez a valójában egyetlen rögeszmére kihegyezett, s ezért bármekkora érzelmi súlyú nyomású, mégis intellektuális, talán filozófiainak is mondható költészet rendkívül ünnepélyes, extatikus kijelentéseken alapul. A mi mondatszerkezeteinkben ez valahogy magyarázó jelleget kap. Ungaretti éppen, hogy semmit sem magyaráz. Ő saját Bibliát ír. Maga a szerző, a cáfolhatatlan érv, minden öröm, minden panaszkodás, minden elragadtatottság, halálos lemondás mellett. Azt bizonyítja, hogy a legnagyobb pillanatokban meg lehet valósítani, amire minden költő vágyik. Megszólaltatni magát a létet, amikor Isten és ige ugyanaz. Ebben a sötétségben dermedt kézzel keresem arcom, látom magam elhagyottan a végtelenben. Senki sem bűntelen immár. Eugenio Montale, a Magnólia árnya. Nálunk nincsenek olyan tengerpartok, sziklák, nádasok, madarak és állatok, amilyenek Ligúriában. Montale verseiben ezek tűnnek föl. A költő nagy szeretettel veszi számba őket, egybefűzi érzelmeivel, hangulataival, létértelmező fölismeréseivel. Egyetlen lelki állapota sem képzelhető el ezek nélkül, szinte mindegy, honnan veszem az idézetet. Odvában íjjal riogatja az ökörszemet egy csapatnyi gyermek. A tunyaság tarolt a vápa mélyén lassú derű szivárog. A csillagzatok ezzel enyhítik meg a fehér úton tikkadozva járót. Voltam Olaszországban, de ezen a vidéken nem jártam. Nehéz belehelyezkednem abba az állandó mozgásba, vagy éppen testpedésnek érzett délutánba, estébe, mikor az ember hiába valónak, változtathatatlannak látja az egész életet. Mondtál-e azonban éppen ebből az állandóan visszatérő, természeti nyelvből meríti szavait? A halál itt ugyanúgy sugal valami általános lemondást, mint a szerelem vagy a szomorúság. Nincsenek éles körvonalak. A napsütést is valamilyen furcsa pára ellensúlyozza. Pedig tele van színekkel, mondtál-e verse. Pirossal, sárgával, kékkel, arannyal, rózsaszínnel. Nem északi költészet ez. Egészen déli, forró, ám soha se harsány. A 19. század végén, 1896-ban született olasz költő első kötetében, a Szépi a csontokban, még nem tudja, mi szólítja meg ebben a tengerparti tájban, ahol perzsel a lucfenyőknek rézsutos árnyékától sávozott föld. Még csak azt érzi, hogy el kell rejtőzni a világtól, minden hangosságtól. Ez az a hermetizmus, melynek számos követője a modern itáliai lírát meghatározza majd. Ha a táj, a környezet jelenléte ennyire élénken él az idegekben, akkor semmi se lehet később fontosabb, mint a gyerekkor. Mondtál-e a század legbensőségesebb, ellenállhatatlan verseit írja meg arról a csodavilágról, amely visszahozhatatlan, és éppen ezért olyan kikerülhetetlen és fájdalmas az emléke. Amikor erről beszél, nem ismer nyelvi kifejezésbeli akadályt. Engedelmesen simulnak bele elégük a soraiba a képek, a helyszínek, az ébredések és az éjszakák. Természetesen elmúlt már minden. A Gyerekkor vége című szokatlanul hosszú költeményben összecsapnak a leírhatatlan emlékfoszlányok és a tudat, hogy mindaz, amit átélt, az az övé, nem veheti el tőle senki semmi, s ettől végérvényes. Ez a bizonyosság együtt ragyog föl a képsorokkal. Foltjai közt szőlőknek, fenyveseknek, sziklák ütköztek ki kopáran, s halmok hepehupája. Ha arra jön egy ember, a kicsi összvéren mereven ülve, belerögződik a mosott azúrba, örökre, s emlékezetembe. Az Alkalmak című kötet azonban már a 30-as, 40-es években születik, háború van. Hitler Firenzébe látogat. Nem lehet többé elrejtőzni az irtózat a remény és a reménytelenség korától. A versnek, melyet mondtál-e ebben a mély nyomásban élve ír, már a címe is paradox. Hitleri tavasz, la primavera hitleriana. Mert a két fogalom egymás mellett, mintha valami szépet, örömre valót jelentene, pedig most száguldott végig a korzón egy pokoli hírnök. Becsukott a mészáros, ki bogyókkal ékíti megölt gödő jégpofáját. A vérengzeni jámbor ősi áldozat ünnep tört szárnyak, s a lárvák ocsmány forgatagába torkollik az ártereken, s szaggatja a víz csak a partot. Senki se bűntelen immár. Mintha Radnótit olvasnánk, a Razglednyicákat, vagy az Erőltetett menetet. Nem lehetett könnyű dolga a két fordítónak, Kálnoki Lászlónak és Lator Lászlónak ezzel az éteri magasságból, a legriasztóbb mélységekbe világító költészettel. Kálnokin meg is érzem az erőfeszítést. Sokszor kényszerül a fordított, a latinos birtokos eset használatára. A hangzás ettől nem lett gyöngébb, ahogy mondtál el költészetesen. Az eredeti titkainak finom erejével üt szíven.